Azért volt szükség új polgári perrendtartásra, mert a régi elavult. Az új szabályozás sajátosságairól kérdeztem a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjét, Velman Györgyöt.
Új polgári perrendtartásunk is lesz. Miért volt erre szükség? Egyáltalán más-e az új eljárási törvény célkitűzése, mint a korábbié volt? Minden eljárási törvénynek az az értelme, hogy az ügy elintéződjön jól.
Hát a polgári perrendtartás az egy meghatározó törvénye a jogrendszernek. Tekintettel arra, hogy évente 200-230 ezer polgári per folyik az országban, nem beszélve a körülbelül 1 millió emperes eljárásról, ahol szintén háttérjogszabályként a perrendtartást kell alkalmazni. Hogy miért volt szükség az új törvényre, azt nagyon könnyű megválaszolni, ha arra gondolunk, hogy a jelenleg hatályos az 1952-ben született, egészen egyszerű magánjogi jogvitákra modellezve, azóta rengetegszer módosították, a koherenciáját már elvesztette, annak ellenére, hogy a bíróságok, a bírói gyakorlat azért jól alkalmazta, de nem felelt meg már a mostani követelményeknek. Tehát szükség volt egy új, koherens, áttekintető, a jogtudomány és a bírói gyakorlat eredményeit felhasználó új törvényre, és hát a jogalkotók szándéka szerint ez az új polgári perrendtartás ilyen. Számos új célkitűzést, szempontot határoz meg magának a törvénynek az általános indokolása is, ilyen például a perhatékonyság, a perkoncentráció. Ugye a perek gyorsítása az évtizedek óta mindig követelmény. Most ez a törvény is fokozottan a perhatékonyság perkoncentrációval a gyorsítás irányába kívánhatni. Számos per elhúzással szembeni rendelkezés van a törvényben. Vannak szabályok a per elterelésre is, tehát közvetítői eljárás egyesség megkísérlésére. Fontos új szabály, hogy a szakszerűség érvényesítése miatt a törvényszéken indult perekben, és a törvényszék ugye az általános hatáskörű bíróság az új törvényben, kötelező jogi képviseletet ír elő a törvény. Aztán lehet említeni olyan új jogintézményeket is, mint például a társult per fogalma, úgyhogy számos újdonságot vezet be a törvény. Tulajdonképpen radikálisan új szemléletet követel meg mind a jogi képviselők, mind pedig a bírák részéről.
Mi ez a radikálisan új szemlélet? Mert mi ügyfelek meg fogjuk követelni, hogy mire a mi perünk oda kerül, ezt az új szemléletet már tökéletesen elsajátítva tudják a pereket vezetni a bírók, meg a jogi képviselőink.
Ugye azt említettem, hogy törvényszéken indult perekben kötelező lesz a jogi képviselet, tehát a feleket érintő legfontosabb változás igazából ez, ami egyrészt hát pozitív abból a szempontból, hogy biztosítja a szakszerűséget, ugyanakkor nyilvánvalóan bizonyos költség kihatása van a felek számára. A felek jogi képviselő nélkül csak járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben járhatnak el, és ilyenkor megkönnyíti a dolgukat a jogszabály azzal, hogy előírja, hogy a beadványokat, tehát így a keresetlevelet, viszontkeresetet, stb. Nyomtatványon kell előterjeszteniük. Természetesen arra is lehetőség van, hogy bíróságon ügyfelfogadási időben szóban előadják, és akkor a bíróság fogja ezt a nyomtatványon rögzíteni. A könnyebbség számukra, hogy nekik nem kell jogalapot, jogi érvelést, jogszabályhelyeket feltüntetni. Ugyanakkor a fél jól teszi, ha jól választja meg a jogi képviselőjét, és azért figyelemmel kíséri annak a munkáját, mert például, hogy csak egy példát mondjak a törvényből, ha a jogi képviselő elmulasztja a tárgyaláson való részvételt, akkor hiába van ott a fél személyesen, az a részéről is elmulasztottnak minősül, tekintettel arra, hogy a kötelező jogi képviselet miatt ő nem nyilatkozhat, az ő nyilatkozata hatálytalan lenne. Tehát nagyon nagy szerep és felelősség hárul a jogi képviselőkre, különösen azért, mert hát nagyon nem lesz könnyű dolguk, hogyha elbírálásra alkalmas beadvány kívánnak bíróság elé terjeszteni, ugyanis olyan szigorú tartalmi és formai előírásokat ad a törvény, például a keresetlevél elkészítéséhez, ami szokatlan lesz a jogi képviselők számára. Hát csak egyetlen példát itt is, Törvény előírja, hogy a keresett levélnek tartalmaznia kell a felperes azonosító adatait és az alperes ismert azonosító adatait. Azonosító adatként szerepel például az, hogy természetes személynél meg kell jelölni a születési helyet, időt, anyja nevét.
Ki kell kutatni valamilyen módon ezeket majd.
Igen, de főleg gondolni kell rá, hogy benne legyen. Nem természetes személynél, ott pedig a nyilvántartó bíróság megjelölése és a nyilvántartási szám, tehát cégbíróság, cégjegyzékszám. És ha erre nem gondol a jogi képviselő, és ez hiányzik a keresetlevélből, akkor ez hiánypótlás nélküli visszautasítást von maga után. Tehát nagyon komoly felelőssége van e tekintetben a jogi képviselőnek. Aztán ugye meg kell szoknia nem csak a bírónak, de a jogi képviselőnek is ezt a bizonyos osztott perszerkezetet, és azt, erről majd beszélek a bírák kapcsán, tehát azt, hogy a perfelvételi nyilatkozat előadására csak a perfelvételi szakaszban kerülhet sor, később már nem tudja főszabályként megváltoztatni a keresetét, vagy nem tud bizonyítási indítványt előterjeszteni. Tehát nagyon nagy gondot kell arra fektetnie, hogy késlekedés nélkül tegye meg a nyilatkozatait. Hát itt is csak egy példát említenék, egy új szabály az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére a keresetlevél kézbesítésétől számított 45 napos határidőt biztosít, és hogyha ezt elmulasztja a jogi képviselő, akkor bíró hivatalból tárgyaláson kívül a keresettel azonos tartalmú bírósági meghagyást bocsáthat ki például.
Mire kell leginkább figyelnie a bírónak, aki egyben az eljárási szabályok alkalmazója, meg őre is abban az eljárásban?
Igen, hát röviden azt kellene mondanom, hogy a bírónak mindenre kell figyelnie, tehát a bírónak igen körültekintően ismernie kell az összes előírását az új polgári perrendtartásnak. Erre nézve egyébként nagyon komoly felkészülés történt, tehát az Országos Bírósági Hivatal irányításával és a kúria szakmai irányítása mellett országosan nagyon komoly képzése történt a bíráknak. A bíróságon belül készült egy 1200 oldalas e-learning tananyag, amelyet a kúria polgári kollégiumának a bírái lektoráltak, a kúria bírái kommentárt is készítettek, úgyhogy a bírák felkészülése az azt gondolom nem hagy kívánni valót majd maga után. De ha mégis a kérdésére válaszolni akarok, akkor a legfontosabb két dolog az, hogy meg kell szoknia a bírónak ezt a bizonyos osztott perszerkezetet, tehát hogy van egy perfelvételi szakasz, ami arra szolgál, hogy a felek megtegyék a perbeli nyilatkozataikat, és tisztázódjon a per kerete. Itt a bírónak nagyon fontos szerepe van, mert neki kell eldönteni, hogy három lehetséges útvonal között melyiket választja. Elrendelhet további írásbeli iratváltást, tehát válaszirat és viszontválasz előírását. Ha ezt nem tartja szükségesnek, akkor kitűzhet perfelvételi tárgyalást. És még az is lehetséges, hogy a kereseti kérelem és az írásbeli ellenkérelem alapján mindent világosnak és egyértelműnek tart, és akkor még a perfelvételi tárgyalás kitűzését is mellőzheti, és mindjárt érdemi tárgyalást tűz ki. A legfontosabb azonban az úgynevezett anyagi pervezetés új intézménye, amely mind a perfelvételi, mind az érdemi tárgyalási szakaszban irányadó. Itt azt kell ez alatt érteni, hogy a bírónak a jelenleginél sokkal aktívabb szerepe lesz. Ha a fél perfelvételi nyilatkozatát hiányosnak, ellentmondónak, nem kellően részletezetnek tartja, akkor közre kell hatnia abban, hogy a fél ki tudja javítani a nyilatkozatának a hibáit. Tehát például, hogyha nem terjed ki valamely lényeges tény vonatkozásában a bizonyításra, vagy kétséges, hogy melyik felet terheli a bizonyítás, akkor a bíró egy tájékoztatást fog adni. A jogszabály például úgy fogalmaz, hogy a bírónak felek tudomására kell hoznia, hogyha az általuk hivatkozott jogszabályi rendelkezést eltérően értelmezi. Vagy ha van olyan, amit hivatalból kell neki figyelembe venni, akkor erre is fel kell hívni a felek figyelmét. Lehetőséget kell biztosítani, hogy a felek tájékoztatást követően megtegyék a nyilatkozataikat. Na most ennek az anyagi pervezetésnek természetesen a felek kérelmein és jogállításainak a keretei között kell maradnia, de azért ez egy olyan új jogintézmény, amely majd a gyakorlatban fog kiderülni, hogy ennek pontosan hol húzódnak a korlátai.
Hogy fogja a bíró kimérni, hogy az ő aktivitása az nem részrehajló-e?
Igen, tehát ez pontosan ez a legfőbb veszély, hogy ne érje a bírót olyan támadás az anyagi pervezetés miatt, hogy a másik félnek tippeket adott, hogy így mondjam. Szigorúan arra kell korlátozódnia, hogy benne maradjon a fél kérelmének a keretei között. Tehát például azt mondhatja, hogy az érvényesített igény jogalapja nem kellően szakszerűen van megjelölve. Vagy hogy például az esetőleges kereseteket nem megfelelő sorrendben terjesztette elő a fél. De pertaktikai tanácsokat, vagy olyan iránymutatást, hogy a fél számára lenne az általa választottnál esetleg egy előnyösebb megoldás is, azt nem teheti meg. Tehát olyat a bíró nem mondhat, hogy hát ügyvéd úr, ha én lennék az ön helyébe, akkor erre meg erre hivatkoznék. Ez nyilvánvalóan megengedhetetlen lenne. Itt meg kell említeni még egy újdonságot, ami szokatlan lesz a bírák számára, ez a bizonyos jogcímhez kötöttség. Jelenleg nem érvényesül jogcímhez kötöttség. Az új törvény viszont úgy fogalmaz, hogy az érdemi döntés nem terjedhet ki olyan jogra, amelyet a fél a perben nem állított. Vagyis olyan jogcímen, amire nem hivatkozott a felperes, nem lehet helyt adni a keresetnek, és itt is megint összhangba kell hozni ezt a jogcímhez kötöttséget a anyagi pervezetéssel. Tehát csak az egyéni véleményemet mondom, ha például a felperes érvénytelenségre alapítja a keresetét, de a bíró úgy gondolja, hogy a szerződés nem jött létre, akkor azért nem fogja elutasítani a keresetet jogcímhez kötöttség miatt, hanem azért az anyagi pervezetés körében azért tájékoztatni fogja a bírót, hogy ő másként értelmezi azt a jogszabályt, amire a fél felperes hivatkozott.
Belmond Györgyöt, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A műsort az infostart.hu weboldalon is meghallgathatják. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.